hasonló kategória, mint az Efézus 1. Úgyhogy Róma 8. Tehát jövő héten vasárnap 9-től. Jó, megjegyeztétek és szóltok mindenkinek, hogy akkor van alkalom. Vártam ezt a kérdést Ignáctól, ezt a kérdést föltenni. Igen, azt hiszem, hogy mindenképpen tartunk úrvacsorát. Úgyhogy nem késett a menetrend szerinti kérdések. Halleluja. Na, Róma 8.15. Azt mondja itt Pál apostol, hogy nem a rabszolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által vagy akiben szó szerint kiáltjuk abba, tehát atya. Ámen. Mondjunk erre egy igent, egy egyetértést, hogy nem a rabszolgaság szellemét kaptátok, hanem ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét, aki által kiáltjuk abba, atya. Ennek van egy prófétai üzenete előtt, ugye amikor Zakariásnak prófétálnak, hogy félelem nélkül szolgálja az Urat, hogy te pedig Isten útját készíted elő, hogy félelem nélkül szolgáljuk. Igazából nekünk fogalmunk nincs olyan szempontból, mint Izrael fiainak, hogy mit jelent félelemből szolgálni, és hogy rabszolgái módon szolgálni Istent. Mi egyből megkaptuk a fiúságnak a szellemét, illetve nem is mondom, hogy nincs fogalmunk, mert én a hívő életem nagy részét félelembe töltöttem, úgyhogy nem is mondtam ezt. Úgyhogy akkor már rapogozz is ezen a dolgon tovább. Úgyhogy van sajnos fogalmunk, de a lényeg az, hogy Pál azt tanítja, legalábbis azt sugalmazza ezzel a gondolattal, hogy ezek szerint van a rabszolgaságnak szelleme, ami az emberekben dolgozik, ez nyilván meghatározza a gondolkodást. Na most általában ugye, amikor arról beszélünk, hogy valami szellem, általában ugye arra gondolunk, hogy van az emberben valami élő lény, ami egy szellemi élő lény, amit ki kell űzni, de ez nem feltétlenül igaz, van ilyen is. De amikor a Biblia ilyen szellemekről beszél, az alapvetően gondolkodásmódot jelent. Tehát ilyen értelemben a szellem egy gondolkodásmód, ami van az emberben. És amit itt Pál mond, az azt mondja, hogy a rabszolgaság szellem, hogy az emberek rabszolgai módon gondolkodnak az Isten szolgálatáról, ami ugye kizárja azt, hogy a fiúság szellemét is magukba tartsák. A kettő kizárja egymást, tehát ezek kölcsönösen egymást kizáró dolgok, vagy az emberben a fiúság szelleme van, vagy a rabszolgaság szelleme. És érződik belőle, hogy a fiúság szelleme egy ilyen felszabadult szellem. Mondja Zsolti. Mindjárt kifejtem, mert ez lenne a mai üzenet célja, hogy erről beszéljek. Tehát mindjárt, igen, egyébként valami hasonló. És érezni belőle, hogy a fiúság szelleme azt mondja, ami által azt kiáltjuk, hogy abba, hogy érzitek, sokszor érezni alkalman is, hogy az emberek annyira le vannak terhelve, hogy nem tudnak kiáltani. Pedig az egy bibliai dolog. Tehát nem egy szép imádságforma a kiabálás, de hasznos, igen. Tehát nem mindig hasznos, mert van, amikor a hallgatás és az imádásban aktivizálódik az ember szíve Isten iránt, de van kiabálós jellegű imádság, amikor az ember kiordítja magából, Dávid is azt mondja hozzá, hát kiáltok, ó Uram. Nem minden zsoltárban, de ilyen is van. És érezni ebben, hogy tehát ebben van egy felszabadult gondolat, hogy aki által kiáltjuk. Tehát ez egy szabad, ez egy kiáradó gondolat az emberből, hogy az Isten az én atyám. Aki által kiáltjuk, hogy abba atya. Tehát érezni ebben, ugye, hogy ebben nem egy félelem van, hogy oda megyek és bizonytalan vagyok az Istennel való viszonyomban, hanem ebben benne van a kiáltásban az, hogy szabadon oda mehetek. Hogy a fiaim is hát elég sokszor szabadon mondják, hogy apa, néha túl sokszor is, már néha elég is ebből. Én nem vagyok az Isten, tehát Isten nyilván nem gondolkodik így, mi igen, tehát nyilván Isten nem passzol ebben a dologban, de mi igen. De hát ők is bátran, mivel ők fiúk, és ezt úgy valahogy ők, hál' Istennek megértették, hogy ők az én gyerekeim, és ezért én az ő apjuk vagyok, ezért ők sokszor-sokszor mondják, hogy apa, 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 és látszik ebben, hogy ezt ők nem félelemmel kell mondják, szabadon, kiélve, tehát ez nem egy rabszolgai állapot, amit ők ebben megélnek. Na, a lényeg az, hogy ez egy szellem, tehát ez egy gondolkodásmód, amiről Pál beszél, és rengeteg dolgot hordoz az ember ilyen módon magában, szellemiséget, ami gondolkodásmód, ahogy gondolkodunk, ahogy megéljük a dolgokat, hiszen az ember úgy cselekszik, ahogy gondolkodik. És ezeket a dolgokat meg is fogja élni. És ez kicsiben is igaz, hogy hordul magunkban egy szellemiséget, és ezt most nem, tehát mindenfajta semleges értelemben mondom, amit az emberek úgy valahogy könnyen magukévá tesznek. Tehát minden gyülekezet hord magában egy szellemiséget, ezt most mondom semlegesen mondva. És valakinek ez bejön. Tehát van, akinek mi nagyon bejövünk, van, akinek meg nagyon nem jövünk be. Mert egyszerűen valahogy az a gondolkodásmód, az a habitus, az az a gyakorlat, ahogy mi megéljük az Istennel való kapcsolatunkat, meg az egymással való kapcsolatunkat, el kell fogadni, hogy valakinek ez nem jön be, mert neki egy más gondolkodása van, és akkor majd odébb áll, remélve, hogy talál olyat, ami neki bejön. Tehát remélve, hogy nem egy olyan hordoz, ami csak benne van, és nincs másba. Sajnos sok ilyen van. De van minden emberben egy gondolkodásmód, és ezek nem véletlenül kapcsolódnak össze. Tehát mi sem véletlenül kapcsolódunk össze. Egyrészt Isten úgy döntött a mennyben, hogy minket összekapcsol. Tehát van egy Istennek egy titkos beavatkozása, de ennek van egy gyakorlati oldala. Az, hogy valami bennünket, a közös gondolkodás, habitus, ez úgy nekünk bejön. Akkor is, ha bizonyos dolgok úgy nem jönnek be. De ez a szellemiség nekünk nagyon tetszik, legalábbis remélem, hogy ez így van, és ezért vagytok itt. És ezért van az, hogy valakivel pillanatok alatt közösségben tudunk lenni, mert van, akinek azonnal ez bejön, van, aki meg éveken keresztül, vagy heteken, hónapokon keresztül valahogy ez nem jön be, és majd akkor Isten gondoskodik arról, hogy annak bejöjjön más. Tehát ezek is vannak, de itt ugye Pál ennél sokkal mélyebb dologról beszél, és elég sok szellemiség határozza meg a gondolkodásunkat. Mondok néhány példát, az egyik például a 2 Timóteus 1:7-ben ezt eléggé jól ismeritek, ezt az igét, hogy mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, szeretet és a józanságnak a szellemét. Amen. Azt hiszem egyébként félénkség van az eredetiben. Tehát mit mond a Biblia? Szintén azt mondja, nem a félelem vagy félénkség szellemét adta nekünk Isten. Ez szintén egy olyan program az emberben, egy gondolkodásmód, ami az embert meghatározza. Ezzel nagyon, hogy mondjam, tudok ezzel valahogy ezen a területen együtt érezni, mert én egyfajta szorongó embertípus vagyok, és ha tényleg az eredetiben az van, hogy hívják félénkség szelleme, akkor nekem ez egy kihívás, hogy ezt a szellemiséget, ezt a gondolkodást, ezt nem kiűznöm kell, hanem venni Istennek, erőnek, és a erőnek, szeretetnek és a józanságnak a szellemét. Tehát egyfajta gondolkodás módot jelentő szellemiséget nem kiűzni kell, hanem más gondolkodás módra, más felismerésre térni. Adott esetben ez szó szerint a megtérést jelenti, hogy az ember e világ szerint gondolkodik, és van ilyen szellem is, mert például a másik ige, amit akarok nektek olvasni példaként, ez az 1 Korintus 2-ben van, 12. verszakban azt olvassuk, ez most a Római 2.12, 1 Korintus 2.12-t megyek oda, és azt mondja itt Pál apostol, mi pedig nem e világ, vagy azt hiszem korszak szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Amen. Látjátok, van a korszaknak is szelleme. Tehát van minden korszaknak egy szelleme, vagy világnak a szelleme. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy adott világkorszakra igaz, hanem akár konkrét helyekre nézve is igaz. Nagyon jól tudjuk, és úgy tűnik, hogy elég tartósan, Krétáról tudjuk azt, hogy lusta falág népsége, bizonyság igaz, mondja Pál. Voltunk Krétán 2001-ben, mikor voltunk Krétán 2-ben, tehát nászutaztunk. Tényleg? Nincs közöttök hozzá, tehát Krétán voltunk 2002-ben. És tanú bizonyságot teszünk, hogy lusta falán népség a krétaiak, és 2000 év után is ez a szellem meghatározza a krétai gondolkodást, és mielőtt valaki azt mondaná, hogy én általánosítok, és azt a görög embereket ott minősítem, ezt a idegen vezető, aki ott volt, és ő kísérgetett meg, ő mutogatta helyet, ő maga mondta, mert készültek az aténi olimpiára, ami azt hiszem 2004-ben volt, és hát mondta, hogy hát olyan görög módra készül, tehát sehogy se. Úgyhogy mondta, hogy hát ő maga mondta gyakorlatilag világi szavakkal, hogy ilyen az a nép. Tehát van ilyen szellem, Mezőkövesden is van, Magyarországon is van egy szellem, szerintem nagyon erősen itt van a kommunizmus szelleme. Tehát a magyar emberek nagyon szeretik az erős embereket, és az, hogy ne gondolkodjunk, megmondják nekünk, mit csináljunk, és akkor a magyar ember nem szeret gondolkodni. Nem mondom, hogy ez mindenkire igaz, De hát valahogy ez a szellem nagyon erősen itt van, ugye elszólta magát, az a híres lett Magyarországon, az a YouTube videó, hogy az a hölgy is Mezőköves, amikor riportot csináltak vele, Tálai elvtársnak nevezte az országgyűlési képviselőnket, amit aztán elharapott. Mert kijön a száján, mert ez a szellem van itt, az emberek hozzászoknak, hogy az X majd elintézi nekünk, és a civil kurázsit meg vágjuk le tőből, hogy egyáltalán adjunk lehetőséget arra, hogy az emberekben ott van a képesség, a képesítés arra, hogy tudnak gondoskodni, és sajnos a magyar emberből ez hiányzik, és éppen ezért gondolom például nagy dolog, hogy a gyülekezet ott tart, hogy saját erőből, saját támogatással építkezünk, menjünk előre. Hát nem tudunk olyan szépen haladni, mintha tolna ide az állam a Jezabel asztaláról a pénzt, ezt el kell ismerjük, és hogy nem kapunk ezt meg azt, nem is kértünk hozzá, teszem, de úgy gondolom, hogy a civil kurázs is egy nagyon fontos dolog, és hogy ezt a szellemet mi ne hordjuk magunkba, ami Magyarországon van, hogy hozzászokjunk, hogy majd helyettünk mindent elintéznek. Ez is egy szellem, egy korszak szelleme, és konkrétan esetleg Magyarországra nagyon jellemző, hogy az emberek arra vannak beállva gondolkodásilag, hogy majd a nagy ember helyettem megold mindent, én meg majd, és sajnos ez látszik, hogy tényleg valamilyen szinten működik, és persze nem akarom ezt az igét, mert ez egy sokkal csodálatosabb ige, amit itt Pál mond, hogy mi nem egy korszak szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ez természetesen egy nagyon magasztos céllal szóló üzenet, hogy mi egy Istenből való szellemet kaptunk, aki minket Istenbe bele akar, ahonnan ő kijön. Azt mondja, Istenből való szellem, nyilván nem azt mondja, hogy én kijöttem az Istenből, és akkor most nekünk nagyon jó itt Istenen kívül, hanem azért jön ki a Szentlélek Istenből, hogy aztán oda hozzá vissza vigyen bennünket, hogy az ő mély gondolatait, a mély elrejtett titkait előttünk a magunk elviselhetőségében fölfedje számunkra. De érezzük azt, hogy aki a világ szellemére hajaz, és e korszak szellemében mozog, a Szentlélek valahogy ott, nem mondom, hogy nem tud mozogni, de valahogy ezek itt is érződik, hogy kizárják egymást, hogy nem, hanem. Nem abból, hanem ebből vettük. Tehát hívőknek meg kell tanulni, hogy nem e világ szellemét venni. A média nagyon osztja a világnak a szellemét, ezért nagyon javaslom nektek, hogy a médiát mértékkel olvassátok, hallgassátok, politikai vagy világnézeti beállítás szerint a sajátok szimpátia alapján is, mert mindegyik fertőzött a maga módján valamilyen szinten, valamilyen irányba, és nagyon fontos, hogy Isten igéjét olvassuk, és olyan egészséges gondolatokat tudjunk magunkhoz venni, amik valóban onnan Istenből jönnek ki, és meg akarják velünk ismertetni, amit Isten oda akar nekünk adni számunkra. Aztán ott van például János apostolnak is a levele, és példákat mondok ugye szellemiségre, 1 János 4, egyben azt olvassuk, szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, itt is nem arról van szó, hogy jön hozzám egy szellem éjszaka, és bizonyítja, hogy normális vagyok, hanem itt emberekről van szó, tehát tanításokról van szó, emberek megnyilvánulásáról van szó, ugye itt mindegy, olvasom igét, aztán mondom, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok Istentől, szó szerint Istenből valók-e, mert sok hamis próféta, pseudo próféta az eredeti egy szóként fogalmaz, jött a világba. Az Isten szellemét erről ismeritek meg, amely szellem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az az Istenből van, amelyik szellem pedig nem vallja Jézust, az nem az Istenből van. Ez az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istenből valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ugye a világból való, ezért a világ szerint beszélnek. Tehát érzitek, ugye, hogy a szellem, itt nem olyan értelemben szellem, amit ki kell űzni, hanem egy beszédben nyilvánul meg, ami mögött gondolkodásmód van. Aki ismeri Istent, mi is Istenből valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem az Istenből való, az nem hallgat ránk, erről ismerjük meg az igazság szellemét és a tévegés szellemét. Amen. Tehát itt is ugye elég világosan különbséget tesz János. Konkrét helyzet van, tehát itt konkrét tévtanítások miatt írta ezt a dolgot, ami miatt meg kell fogalmazni, és természetesen nem arról van szó, hogy jön egy szellem a gyülekezetbe, és akkor itt megjelenik egy kis köd, és akkor elkezd beszélni nekünk hangok, és akkor, mert ha ez megtörténik, akkor nagy eséllyel elment az eszünk, hanem arról van szó, hogy jönnek emberek, magukat prófétáknak nevező emberek, akik olyan tanokat, tanításokat hirdetnek, vallanak, gyülekezetekbe, amik, mondja Pál, hogy ami legyen anatéma, legyen átok, mert mi ezt nem hirdettük, és erre János is azt mondja, hogy ezeket ne is hagyjátok megnyikkanni, mert ami bennetek van gondolkodásmód Jézus Krisztus irányába, az a helyes, amit ti hisztek és vallotok, hogy ő testben jött el. És hát olvastam a házi csoporton, biztos többen voltatok, egész biztos, mert én is ott voltam, és láttalak benneteket, tehát ezt egész komolyan tudom mondani, hogy olvasom itt a régi ősatyáknak a tanítását, és akkor ők ezt egész komolyan vették. Például ilyen tanításaik voltak, amit nekünk természetesen nem kell gyakorlatba helyezni, de azt mondták, hogy az az apostol, aki egy napnál tovább marad, nálatok az hamis apostol, pont kész. Azt mondja, maximum még két napig maradjon, de a pénzt kér, azonnal nyilvánítsátok hamis apostolnak. Tehát aki jön és pénzt kér, vagy szellemben elragadtatva pénzért kuncsolog, azt hamis apostolnak kell nyilvánítani. Hát a mai, hogy mondjam, utazó evangélisták nagy részét ezen a elv alapján lapátra lehetne tenni. Én nem is nagyon szeretem, ha valaki egy tanítás végén oda lyukad ki, hogy akkor az ő szolgálta tanításával, támogatásával milyen áldás száll ránk. Én ott egy fillért nem szoktam adni, és nem is tartom helyesnek, és hamis dolognak tartom én is ezt a dolgot. Sajnos tele van vele az egyház ezzel a dologgal. Annak idején ezt így csinálták, és azt mondták, hogy jön egy apostol hozzátok, annyi kenyeret adjatok neki, amennyi a következő gyülekezetig tartó útján kitart, és majd Isten gondoskodik róla. Tehát ennyire egyszerűen vették ezt a dolgot, és a többi nagyon tetszik, nem mondom, hogy ezt így kell csinálnunk, és nyilván nem alapító apostolokról van szó, mert Pál másfél évig is maradt egy helyen, az egy más téma, hanem utazó emberekről, akik idejönnek, és azt mondják, hogy Isten igét hoztuk hozzátok, és most kifejedetjük az Istennek az igéjét, és ilyen emberekről van szó, amiknek a kezelését az ős egyháznak meg kellett tanulnia, mert ugyanis ugye arról van szó, hogy ezek az emberek egy vallási rendszerben benne nőttek, megtértek, újjászülettek, és egy új helyzet állt elő, amire nézve Jézus gyakorlati tanításokat nem adott. És majd erre mindjárt visszatérek, hogy megértsük ezeket a dolgokat, hogy kezelnünk kell tudni. Tehát visszatérve az eredeti gondolatra, szellem az egy gondolkodásmód, amit az emberek hordoznak, és amit meg kell tudnunk ítélni, és gyakorlatilag a megtérés is így van. És látjátok, hogy amikor viszont nem semleges módon, tehát egy ilyen általános gondolkodásról van szó, habitusról van szó, aminek nincsenek erkölcsi vonzatai, vagy szellemi vonzatai, olyan esetekben a Biblia ellenpárokban beszél, igazság szelleme, tévejgés szelleme, igazi próféta, hamis próféta, evilág vagy korszak szelleme, Istenből való szellem, vagy azt tanítja ugye Pál apostol más helyen, hogy nem a félelem szelleme, hanem erő, józanság és szeretet szelleme. Tehát meg kell tanulnunk valamire odaadni a szívünket, a gondolkodásunkat, és ebben nekünk tudatosan hozzá kell állni, hogy milyen szellemet akarok magamban hordozni, és ez nem csak egy, hogy rám száll és kész el van döntve, hanem nekem meg kell tanulnom ezeket a szellemeket átvennem. Ha becsatlakozok egy gyülekezetbe vagy emberi kapcsolatokba, ott is nincs mese, be kell tudjam építeni a magam gondolkodásába annak a gyülekezetnek a gondolkodását. Egyébként nem járhatnak ketten együtt, ha előtte nem egyeznek meg egymással. Na, térjünk vissza a Róma 8:15-höz, a rabszolgasságnak a szelleméhez, amit itt Pál mond, hogy nem a rabszolgasság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét, aki által kiáltjuk, hogy abba atya. Amen. Hát nyilvánvaló, hogy a rabszolgaság az kizárja a fiúságnak a lehetőségét, és erről szeretnék egy picit beszélni nektek. Volt egy film, ami nagyon, hát önmagában nagyon nekem tetszett, ez a film, ez az Élet szép című film, tudom, láttátok ezt a filmet. Ez egy osztálydíjas olasz film volt, nagyon érdekes oldalról közelítettem meg itt a világháborús kérdéseket, de abban van egy zsidó étterem tulajdonos, és ugye ő tanítja a fiát arra, hogy hogyan kell kiszolgálni az embereket, ha jönnek vendégek, stb. És akkor ő hívő zsidó, és mondja, hogy Isten is szolgál, de nem rabszolgál. Tehát nem rabszolga. Tehát szolgál, de nem rabszolga. És nyilván megvan ennek az oka, hogy ezt miért mondta. Na most itt akarok nektek is egy olyan dologra beszélni, amit nehéz megfogalmazni, hogy nekünk hívőknek mennyire fontos egyik oldalról az, hogy szolgáljunk, a másik oldalról viszont az, hogy mégsem szabad, hogy bennünk a rabszolgásságnak a szelleme működjön. Ez, hadd olvassam föl nektek a János evangéliumából a 8. részből azt a híres vitát, amit Jézus szokás szerint, hogy ő szokta ezt kiprovokálni, tehát Jézus kiprovokál itt egy vitát, János 8.37-től, és akkor mondja Jézus az őt hallgató farizeusok számára, vallásos emberek, így mondanám, akkori vallásos emberek számára: tudom, hogy Ábrám utódai vagy magjai és szpermái vagytok, de meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Hát, ezek olyan őszinte szavak. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki: a mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk: ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint az atyátok. Tehát vissza a kiindulósi pontra. Erre ezt mondták neki: mi nem paráznaságból születtünk, ugye mi nem, de mindegy. Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. És akkor nyilván erre nem lehet tromfolni. Jézus így válaszolt hozzájuk: ha Isten volna a ti atyátok, ugye előbb is, ha Ábrahám volna az atyátok, Jézus újra viszi a gondolatot, ha Isten volna az atyátok, szeretnétek engem. Milyen szép gondolat, ugye? Ha Isten lenne valakinek az atya, az szeretné Jézust. Mindaz, aki az atyától hallott, az... és tanított, az, tessék? Nem, az hozzá megy. Tehát olyan nincs, hogy valaki atyától hallott, és nem Jézusnál köt ki. Na minden esetre itt menjünk. Azt mondja Jézus tehát, így szólt hozzájuk: ha Isten volna az atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem. Milyen jó ez, annyira, hát mindegy, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Miért nem értitek az én rémámat? Mert nem tudjátok hallgatni az én logoszomat. Így van az eredetiben. És akkor Jézus megadja nekik a választ: ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságát akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és hazugságatja. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Hány ember nem hisz Jézusban? Rengeteg. Aki az Istenből van, hallja Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istenből valók vagytok. Ámen. Szóval nézzetek meg, ismert igerész, Jézus ugye arról beszélget ezek az emberekkel, ismertek ezt a részt, hogy onnan indul, hogy most kikinek az atya. Mert mindenki azt teszi és úgy gondolkodik, amilyen az apja. És itt lehet mellé beszélni, meg lehet bármit mondani. Ugye Jézus azt mondja: ti Ábrám utódai vagytok. Biológiailag leszármazottjai vagytok Ábrahámnak. De igazából nem vagytok Ábrahám fiai. Mert Ábrahám a ti helyetekben nem ölt, nem akart volna engem megölni. És akkor ugye mondják: a mi atyánk Ábrahám. Ezt bizonygatják egybere másra. Jézus mondja: nem, ha Ábrahám gyermeke, köszönöm, lennétek, akkor így meg így cselekednétek. Mondtam múltkor is, hogy lehet azt mondani, hogy valaki megtért meg hívő. De hát ennyire egyszerű. Azt mondja: ha te Isten fia lennél, akkor így és így cselekednél. Akkor csak mondtam egyszerű dolgokat, nem mintha ez törvény lenne. De Isten fiainál rém egyszerű dolog az, hogy az ember akkor, ha megtér, jár közösségbe, jár úrvacsorázni, be akar merítkezni. Imhol a víz, míg által, hogy bemerítkezzek. Előbb-utóbb az emberben ezek normális gondolatok, hiszen ha az Isten a te atyád, akkor természetesen Jézus szavának engedelmeskedni fog az ember. És le lehet szűrni abból, hogy ki az embernek az atya. Abból, ahogyan ő él, és ahogyan gondolkodik. Mondom így a tanítás alapján, amilyen szellemet hordoz magában. Mondhatja, hogy ő az igazságot szereti, de János is azt tanítja: aki nem vallja, és nem követi a Krisztus tanítását, abban a tévejgés szelleme van. És mondja vissza a zsidóknak, ha Ábrahám gyermekei volnátok, akkor úgy csinálnátok, mint Ábrahám, aki követett engem. Jó, akkor mondják, jó, ez igaz, tényleg vannak összeütközések Ábrahám életével, a mi életünkben. Akkor mi atyánk Isten. És erre mondja megint Jézus, ha Isten volna a ti atyátok, akkor megint mond egy dolgot, amit szintén ezek az emberek nem tudnak hozni. És megtanítja őket, elvezeti őket arra Jézus, hogy ők egy hazugságnak hisznek. És amilyen az ő atyjuk, ők ebben a formában nem hordták magukban semmilyen formában azt a szellemet, hogy ők kiáltották volna, hogy abba atya, és egy zsidó nem is kiáltotta is nehez. Mert ők szolgálat alatt voltak úgy, hogy közben nem tudták. Jézus azt mondja, én a valóságot mondom nektek, így mondja az előbb. Én a valóságot, mivel én a, azt mondja, hogy töltös. Én a valóságot mondom, nem hisztek nekem. Nincs szükségetek a valóságra. Ez mindennek a fokmérője, hogy egy ember bebújik olyan dolgok mögé, amit úgy hív, hogy hagyomány, úgy hív, hogy emberi rendelések, úgy hív, hogy bárminek hívja, de egy a fontos, hogy ne a valóság legyen, hogy a valóságtól elzárkózik. És félreértés ne essék, a valóságnak nem mi vagyunk a birtokában vagy a gyülekezet, hanem az maga Jézus Krisztus, a róla szóló kijelentés. És ha az ember ettől elzárja magát, akkor hazugságba fog menni. És akkor mondhatja bármifajta módon, hogy ő atya Isten, meg az atya, meg ez, meg az. De az a helyzet, hogy nem fog tudni azzal a szívvel beszélni Istenhez, amit Pál mond, hogy az a szellem, hogy a fiúság szellem azt kiáltja, abba atya. És a rabszolgaság szelleme lesz benne. És mivel volt időszak az életemben, amikor, és ezzel senkit, de ne senkit nem hibáztatok, amikor így visszatekintve sokkal inkább éreztem magam rabszolgának. Félelem meghatározó volt az életemben. Jobban el tudom mondani, hogy mennyire, de mennyire jó az, és mennyire folytotta az Istennel kapcsolatomat, amikor kezd az ember megérteni az Isten atyaságát, és kezdi az ember megérteni, hogy milyen dolog az, hogy az ember szabadon mehet Istenhez, hogy nem félelemmel ülök be a gyülekezetbe, hogy az Isten engem most elhagyott meg és a többi ezek a dolgok. Mennyire, de mennyire más dolog nem azzal élni, mint ezek a zsidók éltek, hogy kapkodnak ide-oda, hogy Isten, Ábrahám, meg az én, mit tudom én, próféta, hanem azzal a bizonyossággal, hogy én az Istentől vett fiúság szellemével járok. És ennek kéne lenni a kereszténység eszenciájának. És tudjátok, ez nem egy egyszerű dolog, mert Isten minket arra hívott el, és Krisztus maga is így átkelt, hogy ő maga volt a fiú. Tehát ő a fiú volt. Ő nem csak, hogy a fiúság szellemét hordta magában, hanem ő maga volt a valóságos fiú. És még ő is azt mondja, és akkor itt futunk rá a jégre talán, vagy én ráfutok, ti meg nevettek majd rajtam, már 10-ben azt olvassuk, mindig ember, minden evilági gondolkodásba ez becsúszik. És az egyház, és akkor most tényleg senki ne bántódjon meg, mert magamra értem elsősorban ezt a dolgot. Az egyház olyan, mint egy, nem tudom, a Forrest Gumpot láttátok-e, hanem akkor ebből meg kell térni sürgősen. Ez egy nagyon súlyos hiány. A világ egyik legjobb filmje is. Nem tudom, emlékeztem, amikor elkezdenek Forrest meg a volt parancsnoka rákászni. És az első fogás ugye felhúzzák, kinyitják a hálót, és akkor WC ülőkétől kezdve minden van. Egy nincs, rák nincs benne. Tehát, na hát ilyen az Isten királysága. Én egy WC ülőke voltam megtérésem előtt, lehet. Vagy egy elhasznált gumicsizma, ami már semmire nem volt jó. Vagy lehet, hogy valaki úgy jön az Úrhoz, tényleg, mint egy totálisan, most olvastam egy emberről, pont a Bonke alkalom kapcsán, hogy 2002-ig valaki, vagy 2000 nem tudom hányig, nálam jóval fiatalabb hívő és tömegeknek prédikel, hogyha is döntött a mi irítség, ezzel, hogy drogozott. Totál, ő egy olyan ember volt, aki alkalmatlan arra. És tudjátok, bejön sok ember, mert az Úr hálója ilyen, azt mondja, mindenfajtát kifog. Ilyen az Isten királysága. Én lehet egy vécülőke voltam. Más egy elhasznált félpár gumicsizma. Mire jó az? Ha jól gondolkodunk, akkor legalább szelektíven kihajintjuk. Ha nem jól, akkor eltüzeljük, meg kihajintjuk kukába. Így gondolkodik az ember. És bizonyos te meg én ilyenek vagyunk. Hogy alkalmatlanok. Erre jön Jézus, elfogad. És az elfogadásában az ember azt érzi, hogy ő ember. Már ez nagy dolog, mert Hát ugye Dávid is valószínűleg érezte magát nyomorult helyzetbe sokszor, mert fölnéz a csillagos égre, és ő is azt kérdezi, uram, hát ki vagyok én, hogy hát ha ezeket úgy megcsinálgattad, micsoda az ember, hogy gondol, hogy most is hallasz engem. Tehát valószínűleg elég mélyen volt, hogy ezen így elgondolkodik, és tényleg az ember gondolkodik, hogy miért kellek én Istennek? Hát nálam remekebb, alkalmasabb prédikátorok, remekebb, alkalmasabb emberek, gazdagabbak, mint a gazdag ifjú is, rengeteg szegényen lehetne segíteni egy megtért gazdagon, de Isten nem így csinálja a dolgokat, nem tudjuk miért. Ő úgy csinálja, hogy akarja. Ninivébe se, vagy hol is, Szodomába se nagyon erőlködött csodát tenni. Pedig megtértek volna, tudjuk Jézustól, megtértek volna, nem tett csodát. Ahol meg csodát tesz, ott meg nem térnek meg. Tehát valahogy ezek a dolgok nem a mi eszünk szerint mennek, és ilyen emberek megtérnek Jézushoz, és már az első mozdulatában Jézusnak, vagy az első gesztusában gyógyít, hogy elfogadlak téged. Még nincs szó, még nincs verbalitás, nincs tanítás erről, hogy te egy értékes vagy, és nem a szüleid egyik vagy, egy félrelépéséből. Neked is Isten, mint Rahábról tudjátok, hogy a legősi foglalkozás neves művelője volt, prosti volt. Mégis Krisztusról szóló kijelentés gombolyogából Isten neki is letekelt egy darabot, és odaadta. És ki tudta tenni az ablakába azt a kis piros szalagot. Volt Krisztusról kijelentése, pedig egy prosti volt. És lehet több ezer emberrel paráználkodott. Ki tudja, miket művelt. Hát, ha gyomlunk forogna, hogyha ránéztünk volna egy ilyen nőre. Mégis, ez az ember bekerült Krisztus nemzetségi táblázatába. Miért? Mert Isten félelemre azt mondja, hallottuk és megolvadt bennünk a szívünk, hogy hallottuk, miket cselekedett az örökkévaló. És hitvallást tett ez az ember, és egy prostituáltat is, sőt, az ő családját is Isten megmentette. Rajta keresztül. És ilyen a mi Istenünk, hogy téged és engem, akiket maga a Szentírás, és ez tényleg nem sértésnek, a Biblia mondja ezt, a senkiket választotta ki Isten. A senkiket. A névteleneket. És akkor lehetne még minősíteni, vagy jelzőket aggatni, hogy az Isten kiválasztásában nem volt szempont az, hogy a kiválókat, akikkel úgy dicsekedni lehetne, akiket úgy ki tudnánk tenni a kirakatba, hogy nézzétek. Nem azt mondom, hogy nekik nincs szükségük Krisztusra, de úgy tűnik, ők nehezebben térnek. Kirakatból nehezebb visszajönni a ruhatárba, a többi közé, a konfenció közé. A kirakatban nem azt teszik ki, ugye. Van olyan kirakat, amit évekig csinálnak. Onnan nem teszik be a konfekcióba a ruhadarabokat. Tehát a kirakat emberek sokszor nem kívánkoznak vissza a konfekcióba. De Isten fogott a konfekcióból, és abból fogta, és kiemelt engem. És úgy döntött, hogy én a senkit, egyáltalán az, hogy ő átölel, elkezdjem azt érezni, hogy én ember vagyok. Már ez gyógyításként hat az ember, hogy elfogadják. Higgyétek el, nekem is szükségem van erre, hogy valaki rám néz, és azt mondja, elfogadlak. Úgy, ahogy vagy. Még most is. És gyógyít, és helyreállít. Azt, hogy az emberre emberként néznek rá. És gondoskodnak róla. És amikor ezek az emberek még ezentúl hatalmat kapnak, és az, akire egy olyan sors vált egyébként normális módon, normális emberi módon egy senkiként születik, és még neve sincs, ahogy egyszer Pető Laci tanított Bartimeusról, hogy őt neki csak az volt, hogy Bartimeus, még saját neve se volt, Timeus fia, ezt jelenti. Ez a szó, hogy Timeus fia. Még nevet se adtak neki, mivel tudták azt, hogy éhen fog dögleni. Vak ebben a társadalomban valószínűleg előbb-utóbb éhen döglik. Kész, nem kell nevet se adni, mert fölösleges akkor. Akkor valakiként kéne kezelni. Így inkább nem tudjuk, hogy ki ő, és kitették oda azt a szerencsétlent két Jerikó közé koldulni, és Jézus ezt az embert fölemeli, és helyreállítja az ő életét, és meggyógyítja. Szóval amikor ilyen emberek jönnek Jézushoz, és még hatalmat kapnak, és elkezd téged Isten arra tanítani, hogy téged tud használni, és bár így lenne, hogy mindannyian megértenétek azt, hogy az imáitok az egy fegyver. Tehát, hogy egy ilyen ima, meg ilyen lelki bedobók legyetek, tehát mint Jeruzsálemben a ima falnál, vagy hogy hívják ezt a nyugati falnál, tele van cetlikkel, hogy téged is tele tűzdelnek cetlikkel, az már egy nagy dolog, hogy téged a senkit emberek arra kérnek, hogy imádkozz érte. Mert ez már egy nagy dolog, mert látják, hogy van egy protekció a mennyben. Na, amikor ez úgy megjelenik az emberek életében, magától értetődő és e világ szelleme szerint természetes reakció az, hogy akkor az ember úgy csinál, mint a tanítványok. Ugye kezdjük, ugye, bár 10-ben azt olvassuk. Ekkor hozzálépett Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak Jézushoz. Mester, szeretnénk, ha megtennénk, és akkor mondják a kérést, hogy egyikünk jobb kezed, másikunk bal kezed felül üljön. János és Jakab, két senki, akit az Úr kiválasztott, és amikor jelzik, hogy helyzetben vannak, akkor ugye jön ez a gondolat, már ugye tovább gondolják ezt a dolgot, és elkezdenek gondolkodni azon, hogy hú, akkor már itt lehet tovább lépni ebben a dologban, és akkor hát mint amikor annak idején Izrael is elszúrta ezt a dolgot, hogy Uram, adj nekünk egy királyt, mint a többi népnek, hogy legyen valaki, aki uralkodik rajtunk. Ne kelljen semmit csinálni, csak mondják meg, mit csinálunk, azt oké, a dolog. És ők érezték Jézusból ezt a hatalmat, a lehetőséget, és tovább mennek. És tudjátok, az egyházban ezért van sok probléma, mert az Úr minket elfogadott, és elfogadás alatt vannak az emberek, és néha úgy túllépünk ezen, és elkezdjük egymást úgy lekönyökölni, hogy ha már ott vagyunk, akkor már szeretjük a előre menést. És akkor Jézus úgy helyre teszi ezt a dolgot, és azt mondja Márk 10:42-ben, de Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk, leülteti, gondolom. Azt mondja, tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van köztetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen mindenki dulosz, az legyen mindenki, hogy hívják, görög szóval, diakónus, fizetett szolgája, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki dulosz, a rabszolgája. Tehát amit még pénz se kap. Amen. Aki nagy akar lenni köztetek, mindenki fizetett szolgálja, diakónusa, aki első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgálja. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és az életét adja sokakért váltságul. Amen. Na ez a nehéz megérteni. Azt mondja, figyeljetek, csak nézzük meg ezt az igét. Az legyen mindenki rabszolgálja. Ki akar mindenki rabszolgálja lenni? Én se. De most komolyan. Magyarán X azt mondja, csináld ezt, és csinálod. Y is azt mondja, csináld azt, te meg akkor azt csináld. És most itt beleillesztem mondjuk a mai magyar életrendbe, tehát hogy van munkád, megélhetésed, és lehúznám ezt a dolgot napi szintre, csicska. Ki szeretne csicska lenni? Én nem. Ugyanis, és itt futunk rá a jégre, hogy Jézus nem azt tanítja, hogy csicskának kell lennünk. Ha az ő életét veszem példaként, akkor azt hiszem, hogy helyén vagyunk a dolognak. Ő szolgálni jött. Ámen? De benne maradt az Atya akaratában. És nem volt olyan, amikor ő engedett egy kérésnek. Mondták, gyere Jézus, imádkozz érte, és tényleg ment, és imádkozott. Amikor megmondta, hogy ne gyere, mert nem vagyok méltó, akkor megállt. Olyan is volt, hogy hívták, aztán nem siett el a dolgot, hagyta 4 napig asszolódni a hullát, és a többi. Tehát volt mindenfajta szituáció. Volt, amit meg se hallott. Volt, amikor meg oda ment, aztán kizavarta az egész családot, hogy mit sírtok itt, nem halt meg, csak alszik. És nagyon sok kérést meg se hallott Jézus. Átment. Nagyon sok kérés mellett. Magyarán ő úgy jött szolgálni, hogy közben ő szabályozta. És most arra szeretnélek benneteket is vezetni, hogy ezt a kettőt valahol magunkban össze kell kötni. Hogy Jézus azt tanítja, első szeretné lenni? Én erre viszont azt mondom, hogy én szeretnék, igen. Én nem akarok mindig valahol a konfekcióban lenni. Én akarom, hogy Isten engem használjon. Nem azért, hogy tőled én kitűnjek, hanem szeretném, ha Isten engem használ. Mert jó dolog, ha Isten használ. Szolgálni jó dolog. Jó dolog jót tenni. Sokkal jobb, mint rosszat, és sokkal jobb még annál is, hogy semmit. Az a legrosszabb. Az ember semmit tesz, az a legrosszabb. Annál még az is jobb, ha az ember rosszat tesz. Isten szemében sokkal kedvesebb az, ha valaki rosszat tesz, mint az, ha nem csinál semmit. Az a legborzasztóbb állapot. A közönyös, semmit hasznos dolog. És Jézus egyáltalán nem azt tanítja, hogy nagynak lenni, elsőnek lenni rossz dolog, hanem azt mondja, rendben, akkor a nagyhoz kapcsolja a fizetett szolgát, a mindenkinek rabszolgájához pedig az, hogy akkor a első akarsz lenni. De ő maga nem arról volt szó, hogy akkor ő egy ráncigálható, mindenre kapható, mindenhonnan szögről leakasztható személyé vált. És ez az, amit akarok nektek tanítani, hogy nem a rabszolgasság szellemét vettük. A kettő ugye ellenmond egymásnak. Nem a rabszolgasság szellemét, hanem azt, hogy miközben szolgáljuk az Istent, közben nem süllyedünk alá annak a szükségrendszernek és annak a szellemnek, ami ebben a korban van, hanem azzal a hatalommal és azzal a bölcsességgel, leginkább Isten akaratát felismerve, és azon belül mozogva, tegyük meg, amire minket Isten elhívott. És azon belül kell nekünk az élő Istent szolgálnunk. És ezt elég nehéz megfogni, mert ehhez először is úgy gondolom, hogy az ingának, ha valaki erre az útra akar térni, akkor először az ingának abba az irányba kell kitérni, hogy először mindent meg akarok tenni Krisztusért. Nem lehet, hogy másképp van. Tehát az az inga, ami abba az irányba tér ki, hogy akkor én nem a rabszolgasság szellemét vettem, tehát semmit nem csinálok az Úrért, akkor nincs megtérés. Tehát valahol, ha oda akarod adni az életedet, akkor valahol annak ott el kell lendülni, mint a gazdag ifjútól is elválta Jézus, hogy amit tőled nem várt el, meg a legtöbb embertől sose várt el, hogy oszd szét a vagyonodat. Még a Zakeusnak is azt mondta, sőt azt sem mondta, Zakeus maga ajánlja, hogy amit elpereltem, négy annyit, amit meg mit tudom én, azt visszaadom. A maradékból meg még megélek végan. És Jézus azt mondja, ma lett üdvössége. De a gazdag ifjúnál azt mondja, oszd szét a vagyonodat. Tehát először kilendíti az ingáját ennek az embernek. És úgy gondolom, ha el akarod kezdeni Isten szolgálatát, a legelső dolog az, hogy az ember megtanulja a rabszolgai állapotot, hogy tényleg csicska lesz. És megtanul egy picit csicskáskodni. Meg kell tanulni egy picit. Elindultunk hajózni középiskolából, kijött volt pár nálam jóval nagyobb, tehát így kiterjedésben ember, tehát akinek nagyobb volt az arca, mint én, az enyém. Kijöttünk a középiskolából, és elkerültünk hajózni. És akkor nem az volt, hogy na, akkor tanultuk Dunaújvárosi kikötőnél magas part. Beálltunk, és akkor megmondták, ti vagytok a senkik, a nullák, menjetek izét pakolni, én egész úton végig azt is csináltuk, azután kitakarítottam a parancsnoknak, meg a kapitánynak a kabinját, és utána elmentem a konyhára krumplit pucolni, úgyhogy a végére össze-vissza volt vágatosra a kezem, meg fekete volt a krumplitól. Ezt csináltam. Megmondták, hogy felejtsétek el, hogy ti bármi szakmát csináltok, aki ezt nem tanulja meg, a hajózásból ugyanis így megy. Aki kijön a főiskoláról, hiába tiszt, legalul kezdi. És meg kell tanulni előbb szolgálni. Tehát, hogyha el akarod kezdeni az Isten szolgálatát, akkor légy szíves, először azzal kezdel, hogy az inga mozogjon ki abba az irányba, hogy az a készség, hogy én szolgálom az Istent. És inkább hibázzak abba az irányba, hogy szétosztom még azt is, amit az Úr nem mondott, és el kell ezt az egészet indítani magamban, de aztán jön az a dolog, amit viszont Krisztusból meg kell tanulni, mert ő azért, amikor ő szolgált az Istennek, azért nem azt látjuk, hogy ő bármilyen szögről, bármikor leakasztható csicska volt, hanem ő mindig Isten akarata szerint szolgált. És neki aztán könyöröghetett bárki. Ha nem volt Isten akaratában, hozzá nem szólt. Nem foglalkozott vele. És mindig hagyta, hogy a hit áttörje sokszor a közönynek látszó falát, a hallgatásnak a falát. És irányította ezt a dolgot. És ide kell eljutnotok nektek is, hogy megtaláljátok a saját szolgálatotokat. Mert amikor az ember megmarad az ingának ebben a szélsőséges, előbb említett állapotában, hogy ő már pedig rabszolga, akkor ki fogják zsigerelni, akkor ki fognak semmizni. Összefogják az ember életét piszkítani, a sok-sok negatív dolog. Ez kisváros, rengeteg ember jön hozzánk mindenfajta kéréssel, nemet kell mondjak a legtöbb kérésre. Noha a virágos parancs arról szól, hogy adjak, de ha mindig adnék, belezappannánk, akkor a gyerekeimnek nem lenne. Tehát meg kell tanulnom azt, hogy úgy szolgálom ezeket az embereket, hogy egy ponton túl már nem rabszolgálom őt, miközben egyébként szolgálom az Urat, hanem én szabályozom a szolgálatomat. És ez egy nagyon nehéz feladat, hogy hogyan tanulja meg az ember, hogy úgy legyen Krisztusnak a szolgája, és úgy legyen első, hogy közben benne marad az Istennek az akaratában. És ezért mondja Pál apostol, hogy nem a rabszolgasságnak a szellemét vettétek, hanem azt a fiúság szellemét, amiben meg tudom élni azt a szabadságot, amivel az Istent szolgálom. Ezt azért is mondom nektek, mert nem ismerek olyan vezetőt, noha valószínűleg van ilyen, én nem ismerek olyat, aki ne zakkant volna bele a gyülekezeti élet szolgálatába. Minden vezető egy ponton belezakkan. Van, aki totálisan bele. Mondtam múltkor nektek egy embert is, aki már külföldön él Magyarországon szolgált, és nem tud már szolgálni. Elhalt a szíve egy része. Belehalt a szó szerint belehalt a szíve, tehát elhalt. Infarktusba jutott a dolog, mert egyszerűen állandóan az, hogy tenni, lelkiismeret szerint tenni, az ember ebbe belezappan. Meg kell tanulni azt, hogy mindenek helye van. És nektek is a helyetekre kell kerülnötök. Nem másnak kell helyettünk megcsinálni. A magyar mentalitás az, hogy majd helyettünk megcsinálja. És itt is az építkezésben szerintem van jó pár ember, aki gondolkodik, hogy ez nem az ő dolga. De igen, ha ennek a gyülekezetnek része vagy, akkor az a te dolgod is. Ez téged is érint. Majd amikor nem sokára felújítjuk a házunk, ha Isten úgy engedi, felső részét, akkor nem mondhatja azt a Péter fiam, hogy anyapa, akkor erre az egy hónapra átköltöznék a Antal családhoz. És ha majd rendben van, akkor jövök vissza, és akkor kérem szépen a szép szobámat kékre festve, vagy zöldre, vagy rózsaszínre, vagy mindegy. Festve. Nem mondhatja azt, hanem amikor majd ez lesz, akkor beköltözik egy kényelmetlen helyzetbe. Belejön egy kényelmetlen helyzetbe. Részévé kell legyen. És meg kell tanulnotok nektek is azt, hogy elsősorban ebbe az irányba, amit az előbb mondtam, kell kilendüljön. De aztán vissza kell tudni jönni abba, hogy nem arról van szó, hogy bele kell halni az Istenbe. Ezt magamnak is kell mondjam ebben a dologban, hogy meg kell tanulni, hogy nem vagyok a gyülekezetnek a csicskája. Ez az igazság. Nem akaszthattok le bármikor a szögről. Van, amikor nem fogom fölvenni a telefont, és tőlem megsértődhettek, ahogy akartok. Nem vagyok köteles 24 órás ügyeletet tartani. És te sem. Van ennek egy rendje. Van családom. 8 után nem veszem fel a telefont, nem válaszolok. És nem azért, mert nem tehetném meg, hanem mert meg kell értenetek, hogy nem kötelességem nekem sem, hogy bárkinek az igényeit kiszolgáljam, és neked sem. Viszont neked is, és nekem is a helyünkön kell lenni. És amit tudnunk kell, azt meg kell tudnunk tenni. Ámen. Úgyhogy amikor a Biblia arról tanít, hogy rabszolgaság szelleme, azzal gyakorlatilag ellenfékezi, ellensúlyozza Jézus tanítását, ugyanis ezt is félre lehet érteni, hogy rabszolga, és ugye Jézus itt nem helyez bele féket ebbe a dologba, abba se helyez féket, amikor azt tanítja, hogy aki egy útra kényszerít téged, menj el vele kettőre, meg aki elveszi a felső ruhádat, ad oda neki az alsót. Na most, hát ezt is úgy helyén kell kezelni. Amikor a Péter fiamtól egy nő elvette a kezéből, kicsavarta a pénzt, akkor bizony én azt a nőt üldöztem, bár nem értem utol, mert ő biciklivel volt, én meg bakancsban, de nem biztos, hogy megtérésre indítottam volna azon a pillanatban. Hál' Istennek nem kaptam el. 3 év felfüggesztetet kapott, tehát feljelentettem azt a nőt. Nem azért, mert nem szeretem, hanem mert úgy gondolom, hogy ez a nő még egyszer ne csinálja meg egyetlen gyerek se ezt a dolgot. És feljelentettem, mert ezt tartom normálisnak. Azok ellenére, hogy én egyáltalán nem haragszom rá, sőt a tárgyaláson védtem őt, úgyhogy én jelentettem föl. Úgyhogy meg kell érteni azt, hogy attól, hogy keresztény vagyok, attól nem vagyok hülye, és nem vagyok embereknek a csicskája. És attól, hogy kiszolgálom a legutolsó szerencsétlen embert és magamhoz ölelem, attól még megtehetem azt, hogy azt mondom neki a kapuban, nem segítelek, menj el dolgozni. Menj el, mert ez a dolgod. És a 10.-20. kérés után megtehetem ezt. És ezt azért mondom nektek, mert Jézus ugye tanítja ezekre a dolgokról, nagyon drasztikusan, és szinte féket se helyez ebbe a dologba, az ő élete a fék, ahogy ő megélte ezt a dolgot. Tehát ő azt tanította, hogy aki üt, jobb felől tartsd oda a másikat. Na de őt azért addig nem pofozták össze-vissza, amíg ő nem engedte. Tehát azért nem volt az, hogy na akkor akinek nem tetszett, Jézus puf, behúztat neki egyet, és akkor Jézus szegény úgy állandóan támolygott volna, hanem uralta a helyzeteket. Tehát benne maradt Isten akaratában. Ha Isten akarata lett volna az, hogy egy éves szolgált után kapjon egy pofont, akkor vette volna Istentől. De amíg nem, addig nem. És ezt azért mondom, mert amikor Jézus elmegy a mennybe, ott maradnak Jézus tanításával az apostolok, és kezdeni kell valamit ezzel a szituációval, hogy azért érzik azt, hogy egy dolog az elmélet, amit Jézus tanít, hogy elveszi felsőről, de hát az mégse járja, hogy akkor az én házam egy ilyen kvázi turkáló legyen, hogy hagyjam esetre nyitva, mert hát ezt tanította Jézus, hogy gyere aztán még a pizsamámat is szedd le rólam éjszaka, és adjam oda az alsót is. A pizsamát, és akkor az ember ott áll, ugye. Szóval érzitek, hogy nem ezt helyezi Jézus bele? Na, tehát olyan dolgokról akarok beszélni, amit nehéz megfogalmazni, hogy ezt szoktam mondani, hogy keresztény vagyok, és nem hülye. Hogy megállítottok már rengetegszer az utcán, és tudom, hogy hogy vagy Zsoltikám, hogy vagy, mondom, tér már a lényegre, Istenem, mondjad, hogy pénzt akarsz kérni. Mennyit? Így van, mennyit? És akkor nincs szinte olyan eset, amikor adtam volna, azt mondtam, figyelj ide, nem két lábon járó pénztárca vagyok, menj el dolgozni, kész. Nekem is annyi pénzem van, amennyit keresek. Fix fizetésem van a gyülekezetbe. Nem vagyok vállalkozó, nem keresek havi több millió forintot, nincs pénzem, menj el dolgozni, kész. Nem adok. Pedig Jézus világosan azt tanítja, aki tőled kér, annak adj. Mégis azt gondolom, hogy az ő élete bizonysága arra, hogy ő szabályozta, hogy hogyan, kinek, mikor kell, hogy segítsen. És ezért van az, amikor belefut az egyház abba, hogy Jézus elmegy a mennybe, és egy nagyon szigorú tanításrendszert hagy itt, akkor bizony meg kell ezzel birkózni a pogány gyülekezetek, és ott van például, most konkrétan itt a házasság kérdésében, Pál ráfut erre a kérdésre, Korintusban olyan szituációk vannak, amiről Jézus nem tanított. És azt olvassuk, a nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak. Hál' Istennek, ez csak Pál mondja. Mint én is. Nyilván, ha lenne 10 gyereke, meg felesége, akkor ugyanezt mondaná, hogy a nem házasoknak azt tanítom, hogy azonnal házasodj meg, mert nincs jobb dolog, mint hazamenni az asszonyhoz, összebújni, meg 10 gyereket nevelni. Ez tisztán emberi vélemény. Nem parancs. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, zárójelben, mint én is, mondja Pál, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. És akkor megnyugszik az ember, hogy jó, ugye nem pokolban égni, hanem szexuális vágytól égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr. Tehát tovább lép Pál, azt mondja, erről viszont Jézus tanított. Azt mondja, az Úr maga tanítja, hogy egy asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsáss el feleségét. Tehát azt mondja, erre legalább Jézus mondott valamit. A többieknek, folytatja tovább, én mondom, nem az Úr. Mert megint ugye rátér arra, hogy hát erről Jézus nem tanított. A testvérnek, ha hitetlen felesége van, és kész vele élni, ne bocsáss el. És akkor megint kénytelen, mert ugyanis Jézus nem tanított egy csomó dologról, vagy tanított, de a gyakorlatban nem lehetett úgy megélni. Szó szerint. És meg kellett valahogy ezt a dolgot érteniük, hogy miközben ezt a mentalitást kell képviselni, hogy az ember szolgálatkész, odaadóként, nyitottként, emberek felé nyitottan, mégis meg kell érteni, hogy Jézus nem feszítette az az igény, hogy mindenként segítsen, mindenkinek az életét helyreállítsa, mindenkit meggyógyítson, mindenkinek pénzt adjon. Nem feszítette Jézus, nem rokkant bele, amikor elment egy ember mellett, és azt látta, hogy bajban van, és hogy nem, most így mondom vele kapcsolatos, hogy nem tud rajta segíteni. Gondolom, ő ezt így nem így élte meg. Nem rokkant bele, mert bíznom kell Istenben, hogy Isten szétosztja, és nem várja tőlem, hogy a szolgálatba belehalljak, és tőled se várja. De azt akarja Isten, hogy add oda az életedet. És amikor Pál is erről tanít, akkor azért tanít erről, mert Korintusban elkezdték ugye nyálazni ugye az evangéliumokat, vagy a tanításokat, stb. És olyan helyzetek álltak elő, amit nem tudtak kezelni, mert Jézus nem tanított róla. Ezért kénytelen volt Pál azt mondani, a hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr Gőgöma folytán hitelt érdemel. És mond egy tanácsot, amit nyugodtan elfelejthettek. Igen, ami rossz. Felejtsétek el, menj, házasodjatok meg, ez az alapparancs, meg kell házasodni. Meg kell házasodni. Hát jó, most mindegyben ne menjünk bele, csak hogy, mert arról még Jézus is tanított, tehát alátámasztotta ezt a gondolatot, de menjünk bele. De az gyülekezetek belefutottak olyan problémákba, ami a gyülekezeteket kizsigerelte. Nagyon tetszik, én most olvasom a Didakét, ami a 12 tanítás... Mit? Igen. És akkor ott is ugye a gyülekezetek elkezdtek működni. Elkezdték alkalmazni a Jézus által tanított elveket, de rájöttek, hogy ezzel bizony vissza tudnak élni. Már Júdás is emlékeztek, azt mondja, ezek szennyfoltok a szeretet vendégségeiteken. Tehát kénytelenek elismerni, hogy nem lehetünk hülyék, és mindenkit telepakolni kajával, azért, mert az Úr nevében idejön, és azt mondja, hogy keresztények vagyok, tessék nekünk adni. Én elmondtam már annyiszor, hogy nagyon jól tudom, ha ebbe a gyülekezetbe bejön egy ember, és egy hónapon belül pénzt kér, az nem fog tagja lenni ennek a gyülekezetnek, mert el fog menni. Nem én küldöm el, hanem egyszerűen ez a tapasztalatom, hogy aki pénzért jön, akkor legyen tiszta, akkor gyere, mondd meg őszintén, azért jöttél ide, mert meg akarsz gyógyulni, vagy imádkozzunk, vagy pénzt kérsz, és akkor ez tiszta kapcsolat, de ne gyötörjük egymást hosszú távon. Na és akkor rájöttek a tanítványok, hogy Jézus tanításait nehéz gyakorlatba ültetni, ezért ilyeneket írt le a Didakében a 12, vagy ilyeneket tanítottak. Azt mondja, mindenkit fogadjatok be, aki az Úr nevében érkezik, próbára téve majd megismeritek, hiszen képesek vagytok a jobb és a bal megkülönböztetésére. Ez már a gyakorlat. Ugye ez kicsit más, mint hogy egy mérföld, két mérföld, meg egy ruha, alsó ruha, felső ruha. Tehát már érzik azt, hogy ezzel sokan visszajelnek. Hát engem is felhívtok már jó párszor, meg küldenek e-mailt a gyülekezet e-mailre, hogy segítsük őket. Nyilván azért, mert keresztények vagyunk. Legtöbbször mind azt írom, megkérdezem, honnan van. És hogyha valahol, mit tudom én, X helyen, akkor keresek neki ott egy gyülekezetet, és azt mondom, az a helyi gyülekezet dolga. Hogy keres egy gyülekezetet, majd ott látják az életedet, gondoskodnak rólad, és majd meglátják, hogy hogyan tudnak segíteni. Nyilván, ha Isten szól, az mindent felülír. Na, folytatom. Ha jövevény átutazóban van, segítsétek. Amennyire tudjátok. Itt is benne van, érzitek a féket. Amennyire tudjátok. Ne maradjon azonban nálatok csak 2 vagy 3 napig, amennyiben szükséges. Emlékeztek, mi is befogadtunk itt embereket, megjártuk. Ha mestersége van és le akar telepedni nálatok, dolgozzék és egyék. Tehát mi van? Nem az ingyen élők. Ha nincs mestersége, gondoskodjatok róla belátásatok szerint, hogy ne éljen köztetek keresztény tétlenül. Ámen. Tehát lehet azt mondani akkor, hogy hát azt akarja Isten, hogy gondoskodjunk róla. Nem, Biblia azt mondja, keresztény, ne ilyen tétlenül. Ha azonban nem akarna így cselekedni, Krisztus kufár. Úgy megtetszett ez a szó. Az ilyenektől óvakodjatok. Krisztus kufár. Magyarán, aki Krisztus nevével házal, és az ő neve mögé bújva, azt akarja, hogy az ő link életét lássuk, az arra hivatkozva, hogy add nekem a felső ruhádat, mert ez kötelességed, meg neked több van, mint nekem, akkor add oda. Nem. Azt mondja, Krisztus kufár. Úgy hívja ezt a keresztény szakzsargon, hogy neologizmus, tehát olyan új bibliai, vagy olyan fogalom, amit a apostolok meg Jézus nem használt, de kénytelenek voltak bevezetni később, mert a gyakorlat azt hozta, hogy igenis Jézus tanításaival lesznek visszaélők, és kezelni kell. És meg kell tanítani az embereknek, hogy nem Krisztus kufár. Na, kell lenni. És meg kell tanulni a gyülekezetbe sem kufárokként élni, hogy letelepszem, és majd rólam gondoskodnak. És akkor tessék szíves lenni, minden nem gondolt viselni, hanem mit akar Isten? És látom, hogy a 12 így értelmezi Jézus és az apostoli tanításokat. Ha le akar telepedni, semmi gond, telepedjen le, van mestersége, dolgozzék, keze munkájával, és egyéb, pont, kész. Nyilván özvegyekről pár másképp meg hasonló, tehát nyilván ezt így kell kezelni. És tele vannak a gyülekezetek Krisztus kufárokkal, szellemi értelemben, akik jönnek, mennek. És csak azért jönnek, hogy lehúzzák a szellemi, és hogyha nem, akkor mennek tovább. Ezek megélhetési keresztények. Olyan emberek, akik csak megélhetésből jönnek, és egyébként a elvárásaik vannak, csak véleményük van, de egyébként nem tudják beleadni a szívüket. És Isten akarata az, hogy ti is, én ne így legyünk, hogy egyfajta kufálságként éljük meg a kereszténységünket, hanem ami a szívünkből telik. Ahogy tegnap is írtam mindannyiótoknak, hogy itt van ez az építkezés. Van, aki azzal tud hozzájárulni, mint a gyerek szolgáltatók, Isten áldja meg őket, hát a gyerekeink számára az a terület kész életveszély, hogy vigyáznak rá. Nagyon nem jó, nyár van, mi lenne a tél lenne, vagy esőbe ködnek, stb. Dicsőség Istennek, ők ezzel járulnak hozzá, hogy ez az építkezés zajlik, hogy vállalják a gyerekeinkre a vigyázást. Értitek? Más azzal, hogy utánuk eltakarítja itt a sarat, vagy elviseli, vagy imádkozik. És ezt azért mondom nektek, mert egyfelől meg kell tanulnunk ezt a szolgálói szívet, másfelől meg majd, ha ezzel visszakezdenek élni a dolgok, akkor ezt megint csak úgy helyre kell tenni, és valahol be kell álljon egy olyan fenntartható mennyiségű irányba, amit jó szívvel tud, hogy ne keseredjen bele az ember a szolgálatba. És nagyon vigyáznunk kell arra, hogy az emberek, mert itt van, aki csúcsaval járatva ebbe a gyülekezetbe is, aki rengeteget vállal, és nagyon sokan közületek, vakok vagytok arra, hogy meglássátok az ő szükségüket, hogy oda kéne állni melléjük segíteni. Nem magamról beszélek, én jól el vagyok. De vannak itt szolgálók, akik várják azt, hogy valaki odajön melléjük, és segítse, és szolgáljatok, hogy ilyen értelemben ne sértődjön meg senki. Ne kufárkodjunk. ne csak lehúzzuk a bört a gyülekezetről, és levegyük belőle az áldást, aztán elmegyünk, és bocsánat, toljunk az egészre, és éljük az életünket. Ez nem jó hozzáállás. Isten nem akarja ezt. Azt akarja, hogy szolgáljuk az Urat, és hogy a szívünket odaadjuk számára. És hogy ez a mentalitás, hogy itt jövünk, megyünk, és kufárkodunk Krisztussal, és ilyen megélhetési módon éljük az életünket. Higgyétek el, hogy itt minden héten osztogatnánk ruhát, pénzt, lenne még ennyi ember, meg még ennyi. De nem megvenni kell az embereket. Jézus úgy osztogatta szét a pénzt, hogy nem tudták, hogy tőle jön. Ő nem akart ilyenből embereket kreálni, hanem olyan emberek kellenek, akik szívük szerint követik az Urat itt, vagy másutt. És valahogy arra szeretnék bátorítani benneteket, hogy a fiúságnak ezzel a szívével, szabadságával szolgáljátok Istent, de szolgáljátok Istent. És adjátok oda a szíveteket, és szabályozzátok. Ha majd túlnő rajtatok a dolog, és meglátjátok, emlékszem, amikor megtértem, ezt már mondtam talán bizonyságképpen, de hadd mondjam el megint, még nem volt gyülekezet, legalábbis nem tudok róla, ez biztos nem volt, hívőkről sem nagyon tudtam, hogy nem tudtam akkor, és nagyon szívem volt Mezőkövesd, úgy szerettem ezt a város, és akkor mondom, Mezőkövesd, mondom, Uram, itt a lakás, üresen mondom, felajánlom neked, és Isten annyira komolyan vette ezt a dolgot, nagyon-nagyon. Rengeteg alkalom volt ott, bűnvallástól kezdve, volt, hogy annyian tényleg kárba aludtam, mert ott volt csak hely, és utána jutott eszembe, hogy felajánlottam Istennek, komolyan veszi. És mikor ajánlottuk ezt föl Istennek? Eljövünk, el vagyunk, de mikor mondtad, hogy Uram, itt vagyok, kész vagyok, és Uram, akarok valamit, és csinál, használj engem. És amikor ez egy szívből jövő dolog, akkor ezt Isten komolyan veszi. Most is az építkezésnél ajánlkoztak emberek, nem közületek valók. Egyik sincs itt, pedig úgy, hogy építkezünk. Tehát helyén kezelem. Ó, majd jövünk, meg így segítünk, úgy segítünk. Hát, nem vagyok vállalkozó, de nem alkalmaznám ezeket az embereket. Na szóval, ajánlkozzatok Istennek, és használni fog titeket Isten. És nagyon jó szolgálni az Urat. Nagyon jó elsőnek lenni, szolgálni, dúlosznak lenni, nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog, hogy emberek megbíznak bennünk. Nagyon jó, hogy az emberek számítanak ránk. Ha azt mondjuk csináljuk, akkor csináljuk. Tudjátok, ez egy nagyon nagy érték, hogy meg lehet bízni bennünk, és tudunk Isten használni minket. Hát nem volt egy nagy üzenet ez, de ez volt bennem, hogy ezeket még így elmondjam. Úgyhogy Isten őrizzen a kufárságtól. Amen. És akkor befejezzük 4-7-kor, mert a gyerekszülők például mondják, hogy eddig bírják. A gyerekekkel. Ezt észre se vesszük. De azt kérték, 4-7-kor, mert nem bírják egyszerűen. És figyelembe kell vegyük. Úgyhogy 4-7 van, Isten áldjon benneteket. Jövő héten mikor lesz alkalom? Mikor lesz alkalom? De hánytól? 9 órától. Úgy van. Isten áldjon benneteket, szóljatok mindenkinek, és ne feledkezzetek meg az adakozásról sem. Ha a gyülekezet szükségére a kosárba, ha az építkezésre abba a cipős dobozba, tegyétek az adományotokat, az Úr áldjon benneteket. Amen.